Mielőtt elmondanám azt, hogy mit láthattam meg, hogy mi okozza a depressziót, muszáj kijelentenem azt, hogy nem az a legdurvább ebben a világban, hogy rengeteg ember depressziós, hanem az a legdurvább dolog a depresszió kapcsán, hogy jóformán senki nem kíváncsi, mi okozza a depressziót. Hát mi az oka annak, hogy senki nem kíváncsi arra, hogy mi okozza a depressziót? Mi az oka annak, hogy a depresszió gyökereit senki nem akarja felszámolni? Az a kérdés. Később majd beszélünk arról, hogy mi okoz a depressziót, mert teljesen nyilvánvaló, mi okoz a depressziót. Először beszéljünk arról, hogy mi okozza azt, hogy az ember, aki depressziós, nem kíváncsi arra, hogy mi okozta a depressziót. És arra sem kíváncsi, hogy hogyan tudna megszabadulni a depresszió okától. Kicsit most ilyen biblikusan fogok fogalmazni, és azt mondom, hogy az ördög legnagyobb diadala az emberek fölött nem az, hogy tönkreteszi az életüket, depresszióba kergeti őket, hanem az ördög legnagyobb diadala az ember fölött az, hogy még azt is elérte, hogy az emberek ne legyenek kíváncsiak arra, hogy mi okozza a depressziót. Ez a legnagyobb győzelme az ember fölött az ördögnek, hogy az ember már arra sem kíváncsi, mi okozza a depressziót. És mivel nem kíváncsi arra, hogy mi okozza a depressziót, értelemszerűen meg sem szabadulhat a depressziótól, mert az okát nem látta meg, és nem is akarja meglátni. Mi az oka annak, hogy az emberek nem kíváncsiak arra, noha depressziósak, nem kíváncsiak arra, hogy mi okozza a depressziót? Az, hogy nagyon sok hazug megoldás van a depresszióra. Mondhatni, végtelen sok megoldás van a depresszió hárítására, a depresszió eltakarására, a depresszió csillapítására. És mivel, hogy mindenkit az instant megoldás érdekel, sokkal hamarabb nyúl az ember bármelyik hazug megoldáshoz, mint az a megoldáshoz, amely örökre, végérvényesen meg tudná őt szabadítani a depressziótól. És nem csak a depressziótól, hanem a depresszió okától is. Tudjuk jól, hogy amikor az ember depressziós, akkor bármi jól jöhet, bármi. Akár egy telefonhívás, akár egy barát, akár egy néhány sör, akár egy üvegbor, akár egy kis kokain, akár egy szex, egy újabb párkapcsolat, egy újabb munkahely, egy újabb szenvedély, egy újabb hobbi, egy újabb pótcselekvés, egy újabb pirula, egy újabb testedzés, egy újabb tréning, bármi, egy újabb pótcselekvés. És teljesen nyilvánvaló, hogy a depresszió hárításának, eltakarásának végtelen sok módszere van, végtelen. És mivel, hogy végtelen sok módszer van a depresszió hárítására, eltakarására, ezért van lehetőség arra, hogy az ember sose tudja meg, mi okozta számára a depressziót. És a depresszió okát magával viszi a sírgödörbe, a halálba. Tehát az úgynevezett ördög, e világ ura, e világ fedelme, az antikrisztus, a fenevad, a sátán, nem csak azt érte el, hogy az emberek depressziósak legyenek, hanem már mesteri módon azt is elérte, hogy már jóformán senki nem kíváncsi a depresszió okára. És ez félelmetes. Ez félelmetes. Mert aki a depresszió okára nem kíváncsi, meg sem fog szabadulni attól. Egyik héten nyugtató, következő héten egy másik nyugtató, utána egy újabb párkapcsolat, utána egy újabb paráznaság, utána alkohol, utána egy buli, utána egy hobbi, utána egy újabb munkahely, és utána az akasztófa, csapokol, a gyermetüze. Azt adja nekem a jóságos Isten lelkem, hogy kétféle depresszió van, nem tudományosan beszélek, én nem végeztem sem pszichológiát, nem kaptam beavatást semmilyen tudományban. Azt mondom, amit az Úristen tanít nekem, folyamatosan. Igyekszem azt mondani a lehetővel tisztában. Kétféle depresszió van. Egyik a halál előtt, és a másik a halálon túl. A halál előtti depresszióból egész a halálig van szabadulás. A halál utáni depressziót úgy hívja Jézus, hogy pokol, gyehenna tüze. Ez a két depresszió van. A test halála előtti depresszió, és a test halála utáni depresszió, ami pokol, gehenna tüze. Ebből az következik, hogyha az ember még éltében valóságosan megszabadul a depressziótól és a depresszió okától, azáltal kizárja annak a lehetőségét, hogy miután a teste meghalt, depresszióba kerüljön örökre, a pokol tüzébe, ugyanis a lélek nem hal meg. Sokszor beszéltem erről az elmúlt években. Nincs olyan, hogy halál. A lélek, a léttudat, aki vagy, az eszencia, a léttudat, a létezés érzet, aki vagy te valójában, az nem szűnik meg. Nem tud megszűnni, csak átalakulni. Vagy eltorzul teljes mértékben, ördögivé válik, vagy pedig teljes mértékben megtisztul és meggyógyul, angyalivá válik, mennyeivé vagy pokolivá válik. Ez a két lehetőség van. Az eszenciával, aki te vagy valójában, te nem a test vagy, nem a lélek. Az élet eszencia. A létezés tudat. A létérzet, ez vagy te. Létezés tudat, létérzet. Nem a legmegfelelőbb szavak ezek, nyilvánvaló. De ennél jobban nem tudom most fogalmazni. Ez jön. Létezés tudat, létérzet, eszencia, az nem szűnik meg. A test halálával nem szűnik meg. Tovább folytatódik az. Az örökké valóságban, mert a test halála után megszűnik az idő, elkezdődik az örökké valóság. És mindenki, amit összecsomagolt magának egész életében, azt magával viszi az örökké valóságba. Hogyha valaki depressziós volt, és folyamatosan emberektől kért tanácsot, emberi megoldásokat alkalmazott, emberi módszereket, nyugtatókat, pótcselekvéseket, új munkahely, új szerelem, új párkapcsolat, új hobbi, új testedzés, félmaraton, teljes maraton, meg különböző szenvedélyek. Mindezekre a test halála után nem lesz lehetőség. Ez itt a test halála utáni depressziót úgy hívhatjuk, hogy pokol, ahogy Jézus mondja, gehenna tüze. És akkor most áttérnék arra, hogy mi okozza a depressziót. Újat nem fogok mondani, mert nincs ahogy újat mondjak, nem is kell újat mondjak, mert teljesen nyilvánvaló emberek. A depressziót mi okozza? Általában valami hiány okozza. Valami hiány. Valaki elveszít az édesapját, édesanyját, feleségét, férjét, munkahelyét, gyermekét. Valamit, amivel ő azonosult egész életében. Az ember elveszíti, depressziós lesz. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a depressziót a rendszer összeomlása okozza. Miféle rendszer összeomlása? Hát annak a rendszernek az összeomlása, amit felépítettünk. Ki, amit felépített? Mert én egy másik rendszert építettem fel, mint te. Te egy ilyen, felépítettél egy ilyen csinibaba rendszert, szőke vagy, hosszú hajú, szereted az új parfümöket, szeretsz konditerembe járni, én egy másfajta rendszert építettem fel. Férfitesben vagyok, munkamániás vagyok, folyamatosan veszek újabbnál újabb szerszámgépeket, azokkal dolgozok, kreatívkodok, meg ilyenek. Mindenki más rendszert épített fel ezen a földön. Úgy is fogalmazhatnánk Biblia nyelvezettel, hogy mindenkinek egy saját bábele van. Mindenkinek egy saját bábele van. Tehát mindenki egy rendszert épít. A kérdés az, hogy mi az ő rendszer. A rendszer minden, amit az ember elképzelt, amit ő épített. Az Édenen kívül. Isten akaratán kívül. Tehát mindenki egy rendszert épített. Például a magyarok zöme, ők egy magyar rendszert építettek, úgy hívják, hogy Magyarország. Magyar nemzet. A legtöbb magyarnak az identitásának a egyik legfontosabb része az, hogy ő magyar. Tehát van egy magyar rendszer. Azon belül van katolikus rendszer, vagy protestáns rendszer, református, vagy baptista rendszer, vagy van olyan, hogy fradis rendszer, fradi rendszer, van olyan, hogy Fidesz rendszer, van olyan, hogy Lipcsi, vagy liberális rendszer. Ezek mind rendszerek. És persze ezek ilyen tágabb rendszerek. De hogyha az ember bejebb és bejebb megy, akkor meglátja, hogy azon kívül, hogy ő magyar, hogy ő fideszes, vagy hogy ő fradis, azon kívül neki van egy belső rendszere. Az, hogy van neki felesége, meg gyermekei, meg szülei, meg munkahelye, meg jól megbecsült munkaadója, ezek mind rendszerek. Ezek mind az Édenen kívül épültek emberek. Ezek mind Isten jelenlétén kívül épültek ezek a rendszerek, kivétel nélkül összes. És mivel ezek a rendszerek Istenen kívül épültek, Ádámtól és Évától errefelé, ez itt az összes rendszernek össze kell omolnia. Ez az Úristen igéje. Tehát minden rendszernek égnie kell. Minden rendszer, amit nem Isten teremtett, hanem emberek hoztak létre, minden rendszer el fog múlni. A katolikus rendszer, a református rendszer, a családi rendszer, a Fidesz rendszer, minden rendszer el fog múlni, el fog tűnni. És amikor a rendszer összeomlik, vagy eltűnik, a külső rendszer, amiben emberek vannak, akkor az emberek depressziósá válnak, kétségbe esnek, bipoláris depresszió, ugye, kettőség. Hát én mostanig az életemnek a 60%-a egy hatalmas Fidesz volt, a másik 40 pedig az, hogy van nekem a feleségem és két gyermekem, tegyük fel. Ez egy rendszer. De hogyha hirtelen a Fidesz megszűnik, akkor az én identitásomnak nagy része eltűnik, mert én hithű fideszes voltam, meg katolikus. A depressziót az okozza, hogy a Kártyavár összeomlik, a Bábel összeomlik, a rendszer, amit felépítettünk, összeomlik, és minden rendszer, amit nem az élő Isten épített, össze fog omolni. Isten semmilyen rendszert nem épített. Amit Isten épített, az nem rendszer, hanem rend. Rendelet, Istennek a rendelete, rend élete. Rend élete, az sosem fog összeomlani. Amit Isten bemutatott Jézus által, az ő cselekedetei által, az ő szavai által, amit ő bemutatott, az sosem fog összeomolni, az a rendszer. Az a rend. De az összes rendszer össze fog omolni. Boldogok azok, akiknek a rendszerük még földi életükben omlik össze. Mert akinek a rendszere földi életében összeomlik, és van szerencséje ahhoz, hogy valaki neki Isten nevében beszéljen arról, hogy ne aggódjon, ne pánikoljon, mert a rendszernek mindenképp össze kellett omlania. De van egy jó lehetőség. A rend, Istennek a rendje, az soha nem fog összeomlani. Hogyha megismeri Istennek a rendjét, bemegy abba, az ő rendjébe, és az ő rendje bemegy az ő lelkébe, akkor teljes biztonságban van az ő élete. Soha többé nem lesz depressziós. Amennyiben ő ragaszkodik Istennek a rendjéhez, soha többé nem lesz depressziós. Soha többé depresszió. Ez a másik címennek a felvitelnek. Soha többé depresszió. Azt mondja az Úr Jézus, aki az ő szavában maradt, és akiben az ő szava benne maradt, annak nem lesz depresszió. Sőt, ellenkezőleg. Békességet hagyok néktek. Az én békémet adom néktek. De nem úgy adom, ahogy a rendszerek adják, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, mert az a békesség, amit én adok nektek, örökre megmaradt. Örök életre buzgó vizek folyama lesz, kútfeje lesz ő benne. Aki megismert a rendet, abból áradni fog a rend, Istennek a rendje, az ő békessége. Az a durva, hogy az ember nem csak depressziós, és nem csak nem érdekli őt, hogy mi okozza a depressziót, hanem képmutató szarházi is. Az ember. Képmutató szarházi, mert képes ejtetni az embertársaival, miközben ő depressziós, hogy nála minden oké. Kifelé vigyorog, mint egy idióta birsalma. Leplezi az ő depresszióját, de minél inkább leplezi, annál inkább eltakarja saját magában a depressziót, és nem fog megszabadulni attól. Lehet leplezni a depressziót nagyon sok módszerrel, mint mondtam. Pozitív gondolkodás, agykontroll, pozitív emberek, New Age tanfolyamok, rajztanfolyam, családállítás, meg különböző pótcselekvés, meg pótlék, meg hobbi, meg szenvedély. És kifelé lehet szerepelni, lehet vigyorogni. Általában az ilyen embereknél a Kártyavár hirtelen omlik össze, és mennek, és felködik magukat, felakasztják magukat. Mert noha depressziósak voltak, kifelé azt hazudták éveken keresztül, hogy az ő életükben minden oké. Mert ők fogyasztanak multivitamint, és pozitívan gondolkodnak, és megszabadultak a negatív barátoktól. Ügyeljetek, emberek! Azt mondja az Úristen, Pál apostol által, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Ki, amit elvetett, azt le is aratja. Aki a testnek vet, folyton testi dolgokkal próbálja megoldani a problémákat, az a testből arat veszedelmet. Viszont aki a léleknek vet, a lélekből arat békességet és örök életet. Aki a depressziót testi módon próbálja megoldani, az súlyosbítja a problémát egész a kárhozatig, a pokol bejáratáig. Aki a depressziót lelki síkon próbálja megoldani, az élő Isten segítségével az ő szavával, az örökre megszabadulhat a depressziótól. Örökre. Soha többé depresszió. Hangsúlyozom, drága embertársak, hogy az a rendszer, amit felépítettünk, mindenkinek össze fog omlani. Az előző felvitelekben is arról beszéltem, hogy amit történik Édenen kívül, Édentől keletre, Ádám és Éva álmában, az ő világukban, azt nem lehet jól csinálni. Azt te, Isten nem azt mondja, hogy Ádám és Éva, összebújtatok, megvolt a szex, élveztétek, egymásnak örömet okoztatok, és mind a ketten elhagytok tőlem forulva, mostantól olyan szép lesz minden. Lesz a nászút, de szép, gyönyörűséges házasság, meg minden. Szép család, és mindenki olyan boldog lesz. Nem ezt mondja mindenható Isten. Ő ellenkezőleg, ő azt mondja, hogy ennek következtében kemény nehézségek jönnek az életetekbe. Ezt mondja mindenható Isten. Teremtés könyvében. De mi hazuggá tettük őt. Azt mondjuk, hogy nem úgy van az. Hát van multivitamin. Van pszichológus. Van pszichiáter. Van Xanax, vannak vallások, van hobbi, van rajztanfolyam, van csináld magad, van kreativitás, olyan sok jó barát, olyan sok minden van. Hazugság, ami le van írva a Teremtés könyvében, hogy a mi életünk nehéz lesz. És mivel könnyíteni akartunk az életünkön, a saját magunk módszereivel, a depressziót ott legbelül, legmélyen csak fokoztuk és fokoztuk és fokoztuk, és sokan addig fokozzák, hogy a test hirtelen meghal, és a depresszió oda át fog kijutni, oda át, a halálon túl. Elmondtam, hogy mi okoz a depressziót, hogy mennyi hamis megoldás van, és most úgy tisztességes, hogy elmondjam a megoldást, amiről teljes meggyőződésem a megoldás. A minap is egy kedves fiatalember, bizonságtevő tett fel egy bizonságot, hogy ő szívesen beszél olyan emberekkel, akik depresszióban vannak. Neki is volt minden, bipoláris, meg bolondokháza, meg börtön, minden volt, és Isten őt megszabadította teljes mértékben. Ő szabad. Tehát van szabadulás. De csak úgy van szabadulás, hogyha az ember az Isten által tudja meg a depresszió okát. Isten által tudja meg, mi a depresszió oka. És gyökerestől kéri, és a mindenható Isten kiveszi belőle a depresszió okát az ő szívéből. Nyilván a depresszió oka egy szóval, egy utálatos szó, amit minden magyar utál és tagad. A depresszió oka a bűn. A bűn. Mert a bűn által építi az ember a Bábelt. Az összes rendszert az ő szívében, az ő elméjében. A bűn által építi az ember. Ez itt ahhoz, hogy az ember megszabaduljon a depressziótól, fontos kérni a mindenható Istentől, az ő teremtőjétől, hogy ő vizsgálja meg az ő életét, az ő szívét. Olvasd el a 10 parancsolatot. Talán kezdésnek. Vagy mindenek előtt és mindenek fölött fohászkodja mindenható Istenhez. Hívd segítségre az Úr Jézus nevét, mert ő megmutatja, hogy mi az oka a depressziónak, és úgy mutassa meg, úgy mutatja meg, hogy nem öl meg. Fájni fog, de nem öl meg. Ha másképp fogod meglátni azt, amit meg fogsz látni mindenképp, ha nélküle fogod meglátni, az egyenlő a halállal, az öngyilkossággal. Azonban, hogyha vele fogod meglátni, az ő jelenlétében fogod meglátni, hogy mi okozta számodra a depressziót, az egyenlő az élettel. Mert ő nem csupán megmutatja a depresszió okát, hanem ki is veszi az belőled a szívedből. De ez fontos. Mindenek előtt és mindenek fölött az őszinte ima, hogy vágyom arra, hogy végre az Úristen mutassa meg nekem, hogy mi okozta a problémát, a fájdalmat az életemben. És ő kínáljon számomra megoldást, hogy ne kelljen hazug, emberi megoldások után futkorásszak, amelyek a pokolba visznek. Elmondtam már többször ezt a történetet, hogy kedves ismerősöm mesélte, hogy hát a komájánál voltak valami buli volt, születésnapi, vagy akármilyen buli, egy összejövetel, teljesen mindegy. Jól volt mindenki, ettek, ittak, nevettek, poénkodtak, mint ahogy általában szoktunk. És másnap a koma felakasztotta magát. Na így jön, így üt ki a depresszió. Amikor az ember emberi módszerekkel próbálja eltusolni a dolgokat, ez történik. És ráadásul úgy, hogy senki nem fogja látni. Mert amíg te hazug és képmutató, istentelen emberekkel veszed körül magadat, és nekik hiszel, az ő szavukban hiszel, ők nem tudnak téged megvédeni. Veszélyben az életed. mint hogy a barátom nem látta, hogy a komája milyen állapotban van, nem látta, mert nincsen lelkilátása. Tehát az ember, aki nem ismerte meg Istent, annak nincsen lelkilátása, csak testi látása. Tehát ha te depressziós vagy, ő ezt nem látja rajtad, mert csak ő a testi szemeivel lát. A lelki szemeivel nem lát. Ezért nem tud segíteni rajtad. Sem apád nem tud segíteni, sem anyád nem tud segíteni. Sem a feleséget, sem a férjet nem tud segíteni rajtad. Sem a testvéred, sem a barátaid. Senki. Maximum egy olyan ember, aki újjá van születve, akit Isten újjászült, és aki által Isten tud beszélni hozzád, és elmondani elementáris dolgokat, alapvető dolgokat. Csak egy olyan ember tudna segíteni. De az neked nem tetszik, mert amit mondasz, túl negatív. Hidd el, kedves barátom, hogy az, amikor az ember készül az öngyilkosságra, az sokkal negatívabb, mint az, amit Isten mondhat neked. Istennek a szava is negatív tud lenni, mert ahhoz, hogy az ember a depressziótól megszabaduljon, meg kell lássa annak az okát, a szívében rejlő bűnöket. Amíg az ember ezt nem akarja, addig a depressziókától nem fog megszabadulni, és el fogja kerülni azokat az embereket, akik igazat szólnak, mert ők negatívak, és körülveszi magát pozitív emberekkel, akikkel lehet enni, inni és mulatozni az öngyilkosság napja előtt. Kemény szavak, de elmondom nektek azt, hogy az örömhír az, hogy az Úristen ezt nem akarja. Ettől akar mindenkit megóvni. Ez itt mondja János evangéliumának a 3. részében, 16. bekezdésben, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz az ő szavának, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Jézus szava valóságosan átvilágítja az embert, és rávilágít a depresszió okára. De ezt ma jóformán senki nem akarja. Ezért az emberek nem tudnak megszabadulni a depressziótól, mert nem akarják, hogy a mindenható Isten rávilágítson a depresszió okára. A bennük rejlő, leplezett, jól eltakart bűnökre. Ha valaki kíváncsi a depressziókára, és kívánja azt, hogy a mindenható Isten megmutassa neki, hogy az ő számára mi okozza a depressziót, hogy hogy épült fel ő benne az ő szívében a hamis rendszer, a hazug rendszer, annak ajánlom figyelmébe a kiáltószó.hu oldalon a Miért beteg a gyermeket című írást. Azt én most fel fogom olvasni lassan, és remélhetőleg, aki hallja ezt a felvételt, talán majd magára ismer bizonyos helyeken, és meg fogja érteni, hogy mi által építettő magában olyan rendszert, ami ha összeomlik, akkor elveszíti az ő személyazonosságát, és azáltal elveszíti a reménységét, az életkedvét is, megkísérti őt az öngyilkosság. Miért beteg a gyermeket? Kérdés. Ha tudnád, hogy minden bűn súlya, amit valaha elkövettél, Isten és az emberek ellen, a gyermekedre kerül, érdekelne annak lehetősége, hogy törvényesen örökre megszabadulja a bűneidtől, még mielőtt azok ráterülnek a gyermekedre? Igen vagy nem? Ha pedig nem érdekel, annak lehetősége, hogy örökre, végérvényesen megszabadulja a bűneidtől, elmondhatod-e magadról, hogy szereted a gyermekedet? A gyermek a felnőtt lelkinek kivetülése, és annak egészségi állapotát tükrözi. És igen, hogy a Bibliában meg van írva, a bűnök áttevődnek a szülőről a gyermekre. A depresszió is áttevődik a szülőről a gyermekre. Tehát akinek van gyermeke, a saját szemeivel láthatja, milyen állapotban van a lelke. Akinek nincs gyermeke, az még inkább rászorul arra, hogy a mindenható Isten megmutassa neki, mennyire egészséges az ő lelke. Aki nem kéri, hogy az Úristen megvizsgálja az ő lelkét, úgy teszi rá gyermekére a bűnei terhét, és úgy gyilkolja a saját lelkét, hogy nem is tud róla. Ekképp a legtöbben nem tudják, mit visznek magukkal, ha eljön számukra az utolsó óra, amely Jézus szavai szerint úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Te e szavak által kaptál egy újabb lehetőséget arra, hogy megszabadulj minden bűntől, ami a gyermekedet és a lelkedet terheli. Viszont ha nem kéred, Isten nem fogja rád kényszeríteni a terhektől való szabadulás lehetőségét. Így a lelkedben felhalmozott vétkek, életellenességek addig rombolják az életedet, amíg nem marad semmi sem belőle. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek látást, és adatik néktek. Zörgesetek, és megnyitatik néktek. Keresetek és találtok. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert Isten megadja nekik azt, és az igazság szabaddá teszi őket. A 10 parancsolat, amit úgy neveznek, hogy morális törvény, segít meglátni, milyen terheket tettél rá a lelkedre és a gyermekedre. Az első parancsolat azt mondja, ne legyenek idegen isteneink. Mi pedig olyan Istent hozunk létre a saját agyunkban, amilyent épp akarunk. Importálunk magunknak isteneket Indiából, Tibetből, Amerikából, az internetről, és a templomból, és a filmekből. Majd ízlés és igény szerint keverjük őket, hogy abból mindig egy olyan istenkép jöjjön ki, amely teljes egyetértésben van a mi elbukott emberi gondolkodásunkkal és testi kívánságainkkal. Viszont erre az állandóan változó, testi igényeinkhez idomuló istenképre az Úristen nem adhatja áldását. Ha megtenné, azzal a mi erkölcsi hanyatlásunkat segítené, és a lelkünket gyilkolná. Második parancsolat, amit kidobott a katolikus vallás, és a 10. parancsolatot ketté osztotta, hogy meglegyen a 10. Ne csinálj magadnak faragott képeket, sem az égiek, sem a földiek, sem a vízben, sem a föld alatt valók hasonlatosságára, és ne tiszteld azokat, mert Isten nem hagyja büntetés nélkül a bálványimádást, sőt a bűn áttevődik a gyermekeidre. Minden, az összes bűn, amit te valaha elkövettél, és amit te nem bántál meg, nem kaptál feloldozást, az összes bűnöt áttevődik a gyermekeidre. Minden bűn, amitől nem szabadultál meg Jézus Krisztus által, rátevődik a gyermekeidre, tudjál róla. Erre mi mit teszünk? Faragott képeket csinálunk magunknak. Felszenteljük azokat, és azok előtt tisztelgünk. Ráadásul olyan istentiszteletekre járunk, ahol mindezt Isten és Jézus nevében cselekszik a vezetők és az ő követőik. Ezen kívül tiszteljük és dicsőítjük kezeink minden alkotását, a technika vívmányait, eltorzult emberi gondolkodásunk találmányait, és még a gyógyulásunkat is a kezeink csinálmányaitól reméljük, azzal érvelve, hogy a tudósokat is Isten teremtette. De az emberi kész alkotása jó esetben is csak ideig óráig tartó testi örömöt adhat. Lelki békét semmiképp. A legelemibb logika szerint is megérthetné bárki, hogy mivel a lélek előbb volt és több, mint a test, testi eszközökkel képtelenség lelki örömöt szerezni. Aki ismeri az ószövetségi írásokat, tudja, hogy Isten még azt is megtiltotta, hogy az általa teremtett világot, a napot, a holdat és a csillagokat bálványozzuk és tiszteljük, teremtőnk helyett, teremtőnk szava helyett. Mi pedig ugyanúgy, mint hogy a zsidók is tették a szomszédos népek szokásainak hatására, a napot és a holdat istenítjük, és a csillagok állása alapján akarjuk megfejteni földi küldetésünket, asztrológia. Sőt, mi több, már ott tartunk, hogy egy általunk készített néhány filléres műanyag darabka mondja meg, hogy egészségesek vagyunk-e vagy sem. Ez a COVID-teszt. Egy néhány filléres műanyag darabka. És ez a fertelmesség teljes mértékben összeegyeztethető a vallások emberek által gyártott istenképével, akiről azt mondják, hogy a feltétel nélküli szeretet. Mellesleg mit gondolsz? Miért kapaszkodtunk bele ennyire a feltétel nélküli szeretet Istenébe? Vajon nem azért, hogy azt csinálhassunk, amit akarunk? Lehetőleg következmények nélkül? Láthatjuk, hogy bármennyire is ragaszkodunk ehhez az Istenképhez, a bűnnek vannak következményei. Akkor is, ha ismerjük a Bibliát. Akkor is, ha nem. Harmadik parancsolat. Isten nevét hiába nevett. Mi pedig naponta sokszor teljesen fölöslegesen emlegetjük az ő nevét és az ő egyszülöttjének nevét. Poénban, káromkodásban, pletykában, úton, útfélen, a szórakoztatóipar termékeiben, a horrorfilmektől kezdve egész a testi élvezetek mennyországát kínáló pornóig. Nem tetszésünket is az ő nevével fejezzük ki. Amikor szörnyűködünk, szintén az ő nevét használjuk. De ha valaki arra használja az ő nevét, hogy emlékeztessen az ő törvényére, az ő parancsolatára, vagy hogy elmondja, mély nagy dolgot tett a mindenható Isten az ő életében. Nem tetszik az. Az ilyen szemét leszektásozzuk, megdorgáljuk. Azt mondjuk róla, hogy ítélkezik. Azzal vádoljuk, hogy rá akarja kényszeríteni másokra a hitét. Miféle kereszténység az, ahol szégyelni kell Isten és Jézus Krisztus nevét és az ő szavát? És vajon ki van hazugságban? Az, aki ismeri az ő parancsolatait és ragaszkodik azokhoz, vagy pedig az, akit irritál teremtőjének neve és az ő szava? 4. parancsolat. Szombaton, a 7. napon pihenj, csak Istennel légy. Mi pedig úgy döntöttük, hogy jó lesz nekünk a vasárnap is, amikor saját elképzeléseink szerint tiszteljük Istent, a saját kezeink által faragott szobrok és más élettelen tárgyak segítségével. Így szól az 5. parancsolat. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Hogy szól az ördög 5. parancsolata? Vádolt atyádat és anyádat. Ród fel nekik az ő gonoszságaikat. Fejezd ki nekik nem tetszésedet az ő nevelési módszereikkel szemben. Még akkor is, ha te sokkal durvábban elbuktál, mint ők, gyötörd őket, ha lehet, még több évtized múlva is, azok után, hogy éppen és egészségesen kijöhettél a családi fészekből. Ha pedig továbbra sincs lelki békét, meditálj, fejleszd magad, idézz szellemeket, idegen istenekkel kommunikálj, menjél angyaltan folyamokra, és tedd ezt a spirituális fejlődés a feltétel nélküli szeretet és elfogadás nevében. Ez az ördög 5. parancsolata. Láthatjátok, hogyha lenne bennünk alázat teremtőnkkel szemben, bármelyik parancsolat tudna szembesíteni a betegség, a nyomorúság, a depresszió és a lelki békétlenség okával. De mivel, hogy az Úristen törvényeit figyelmen kívül hagyva a saját magunk istenei lettünk, nincs már egy biztos és állandó mércénk, ami szerint tisztán megláthatnánk, mi visz minket a feneketlen szakadék irányába. A média és a modern spiritualitás által megfertőzött, csapongó érzelmi világunkhoz mérünk mindent, aminek állandó mércéje nincs. Így hánykolódunk az érzelgőség lélekgyilkos tengerében mindaddig, amíg egy fekete örvény elkap és leránt a pokol fenekére. 6. parancsolat. Ne ölj! Jézus pedig azt mondja, aki gyűlöli embertársát, már gyilkosságot követett el az ő szívében. Tehát ha nem lennének az idő és a tér korlátai, és mindenki azonnal azt cselekedhetné, ami megjelenik az ő tisztátalan szívében, talán már nem is létezne ember a földön. 7. parancsolat. Ne paráználkodj! Jézus pedig azt mondja, hogyha valaki testi kívánsággal tekint egy másik emberre, már paráználkodott fel az ő szívében. Mi pedig azzal bújunk össze, akivel akarunk, úgy, ahogy akarunk, mert most már egy szabadabb világban élünk. Ráadásul sok helyen épp Isten nevében teszik mindezt, mert egyes keleti istenek tanai szerint a szexualitás által érhetjük el a leghamarabb a megvilágosodást. A pápa pedig arról beszél, hogy a szex Isten ajándéka. Érdekes módon az Indiából Amerikába érkező guruk is ezekkel a tanokkal szereztek maguknak nagy rajongói tábort, és tettek szert hatalmas vagyonra. Nem is csoda, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket tesznek a pedofília legalizálása érdekében. Amilyen logika szerint a paráznaságot, a megvilágosodás, avagy az isteni állapot elérésének eszközévé tettük, körülbelül olyan logika szerint gondolhatta Hitler, hogy a gyilkolással szolgálja leginkább az életet és az emberiséget. 8. parancsolat. Ne lopj! Mivel saját magunkat felemeltük, és saját magunkat szabaddá tettük teremtőnk törvényeitől, saját magunk döntjük el azt is, hogy mi az, amit másoktól elvehetünk. Önkényesen, tulajdonjogot formálva, olyan dolgok felett, amelyek szerintünk a mi tulajdonaink. Tehát a saját magunk istenítésével a lopást is legalizálhatjuk. Mert amint a jóságos Istennek joga van arra, hogy életet adjon és elvegye azt, hogy az a minimum, hogy a saját magát szerető és istenítő ember azt veszel embertársaitól és az élettől, amit akar. 9. parancsolat. Ne hazudj, avagy ne tegyél embertársad ellen hamis tanúbizonságot. Mi pedig már gyermekkorunkban megtanuljuk, hogyha az ember őszinte, nem érvényesül ebben a világban. Tehát egyáltalán nem intelligens dolog az őszinteség, és semmiképp nem jövedelmező. A sikeres élethez szükség van a ravasságra, és az úgynevezett kegyes hazugságra, ami segít abban, hogy nekünk több jusson, mint másnak. 10. parancsolat. Ne kívánt felebarátod házát, feleségét, és semmit, ami a te felebarátodé. Hogy miért? Azért, mert Jézus szavai szerint a mindenható pontosan látja, mire van szükséged, és bőségesen megad mindent, amire igazán szükséged van, még mielőtt kérnéd tőle. Ezért légy elégedett azzal, amit van, és békességed lesz ezen a földön. Mi pedig folyton megkívánjuk azt, ami a másé. Eképp mit teszünk? Állandóan más olunk. Ezért nincsen semmi eredetiség bennünk, mert folyton megkívánjuk a másét. Az internetről, a reklámokból, a barátainktól, a szeretteinktől, és így más olunk. És minél több olyan halott dolgot, annál több halott dolgot gyűjtünk, amire nincsen szükségünk. Minél inkább megkívánjuk azt, ami a másé, annál több halott dolgot gyűjtünk, ami eltereli a figyelmünket a mindenható Istenről. Mi pedig folyton megkívánjuk azt, ami a másé. Eképp mit teszünk? Másolunk. Állandóan másolunk. Nem is csoda, hogy nem marad bennünk semmi eredetiség, ha folyton arra tekintünk, amit másnak adott a mindenség ura. Ezek a parancsolatok, amelyek közül, ha egyet is megszegünk, már nem lehet lelki békességünk. Ha a bűnre, az életellenességre adná Isten a békességet, nem az élet ura lenne ő, hanem a káoszi és a zűrzavari, mivel hogy a bűnre ő nem ad lelki békét és nyugalmat. Két dolgot tehet az ember, aki vétkezik az élet törvénye ellen. Az egyik az, hogy neki fog meditálni, jógázni, könyveket olvasni, életmód tanácsadókat, gurukat hallgatni, pozitívan gondolkodni, filmeket nézni, alkoholizálni, drogozni, szexuális és más testi örömöket halmozni, a munkába, vagy egyéb pótcselekvésekbe menekülni, amelyek révén testi módon próbálja pótolni, ami a lélekből elveszett. A másik pedig az, hogy meglátja és őszintén megbánja vétkeit Isten és ember előtt. Azután pedig cselekszi, amit Isten mond neki. Ha ezt megteszi, az Úr megbocsátja vétkeit, feloldozza lelkét a bűnök terhe alól, és már is visszajön a lelki béke mindenféle önsegítő módszer nélkül, és arra sem lesz szükség, hogy másokra hárítson, másokat vádoljon, és másokat gyűlöljön amiatt, hogy nem érzi jól magát a saját bőrében. Most pedig egy egyszerű kérdés, amely a kedves hallgató figyelmét az elrontott emberi valóságról a megoldásra irányíthatja. Ha valaki tolvajjá válik azáltal, hogy ellopott valamit, melyik az a pont, amikortól nem nevezhetik őt tolvajnak? Avagy mit gondolsz, meddig nevezhető tolvajnak az, aki egyszer lopott? Vagy meddig nevezhető hazugnak az, aki egyszer hazudott? Régebb, akit rajta kaptak a lopáson, sosem szabadulhatott meg a tolvaj bélyektől. Vagy ha valakit rajta kapnak a házasságtörésen, azon örökre rajta marad a paráznaság bélyege. A bíróságon a bankrabónak nem szolgál mentségül az, hogy az elmúlt 2 évben nem rabolt bankot. A bíró a 2 évvel azelőtti tetteiért is ugyanúgy elítéli, mint a friss bűnökért. Avagy gyilkosnak mondják-e azt, aki az elmúlt 40 évben nem gyilkolt, de azelőtt megerőszakolt és megölt egy nőt? Természetesen igen, még akkor is, ha leülte a büntetést. A kérdés tehát még egyszer. Mikortól lehet azt mondani egy gyilkosra, hogy már nem gyilkos, és egy hazugra, hogy már nem hazug? Vagy mikor szabadulhat meg az ember a lelkire tapadó bűntől, amikor meggyónja vagy megbánja a bűnöket? Próbál ki ezt a bíróságon. Bíró úr, a múlt vasárnap meggyontam és megbántam, hogy kiraboltam azt a bankot. Azt mondaná a bíró, hogy nagyon helyes, ettől függetlenül le kell ülnöd a büntetést. A bíróságon, ha azt mondja a gyilkos, hogy megbánta bűnét, a bíró attól még elítéli őt, sőt, ha letölti büntetését, még mindig rajta maradt gyilkos bélyek, a fenevad bélyege. Isten azt mondja, hogy egyetlen bűn is éppen úgy elválaszt minket tőle, mint ezer. Ezért most csak egy bűnt vegyünk, amelyet mindenki elkövetett. 8. parancsolat. Hamis tanúbizonságot ne tégy, más szóval ne hazudj. Ha hazudtál valaha, és azáltal hazuggá váltál, volt egy olyan pont az életedben, amikortól azt mondhatod, hogy már nem vagy hazug, amikor a hazugság eltűnt a te lelkedből. Még ha meg is bántad a hazugságot, a megbánás nem tudja meg nem történté tenni azt. A hazugság nyoma továbbra is megmaradt valahol, ahol kárt okoztál azzal. Szóval aki egyszer hazudott, mikortól szabadul meg a hazug bélyektől? Ez a kérdés. Mi mossa le lelkéről a hazugságot? És mi a bizonyíték arra, hogy a hazugság már nem része az ő lelkének? Amennyiben semmi sem mossa azt le, és hirtelen véget ér a földi élete, értelemszerűen magával viszi annak az egyetlen hazugságnak a terhét a világra, a túlvilágra, az örökké valóságba. Senki sem tudhatja, mikor jön el számára az utolsó óra, és ami után Isten szava szerint következik az ítélet. Azt mondja mindenható, hogy sem a hazugok, sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a szexuális bűnök elkövetői, sem a homoszexuálisok, sem a tolvajok, sem a telhetetlenek, sem a részegesek, sem az Isten káromlók, sem a rablók nem örökölhetik Isten országát. 1 Korintus 6.9. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és varázslóknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Jelenések 19, egészen pontosan Jelenések 21.8. Ha ez így van, és valaha elkövettél egyet is a fent felsorolt bűnök közül, mit tehetsz azért, hogy elkerült az ítéletet? Hogyan szabadulsz meg attól a bélyektől, amit a bűneid által magadra vettél? A földi bíróságon, ha egy bűnös emberért valaki kifizeti az óvadékot, avagy a váltságdíjat, a bíró szabadon bocsáthatja azt az embert. És ez teljesen legális, mert valaki kifizette a kártérítést azokért a károkért, amiket ő okozott. 2000 évvel ezelőtt egy embert teljesen ártatlanul elítéltek, kigunyoltak, megkínoztak, majd brutális módon kivégeztek. Ez az ember mielőtt meghalt volna, azt mondta, hogy elvégeztetett. De mi végeztetett el? A kártérítés, a váltságdíj kifizetése. Büntelenként a vérével fizetett a bűnösök bűneiért, hogy ők ne kelljen elvesszenek a bűneik következményeképpen. Ezt mondta kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És mielőtt kilehelte lelkét, azt mondta, elvégeztetett, avagy a váltságdíj ki lett fizetve, hogy kiért? Mindenkiért, aki belátja, hogy vétkezett Isten és embertársai ellen, őszintén megbánja bűneit, megtér azokból, és ragaszkodik annak szavához, aki vérével fizetett, hogy neki ne kelljen a lelkével fizetnie azokért a vétkekért, amiket az életelen elkövetett. Ha a szembesülés és az őszinte bűnbánat megtörténik, és a vádlott átadja életét annak, aki kifizette a váltságdíjat azért, hogy ő élhessen, Isten ajándékba adja a bűnök bocsánatát, leveszi az összes terhet az ő lelkéről, és megadja az újjászületés ajándékát. Kiveszi belőle a bántalmak és bűnök által megkeményedett szívet, és új szívet ad helyette, amely gyűlöli a bűnt, és ragaszkodik az élet szavához, a Krisztus beszédéhez, amely megvédi őt a bűntől, és az élet keskeny ösvényén vezeti egész a menny kapujáig. Ha ezt szavakat hallottad, két dologban biztos lehetsz. Az egyik az, hogy a szavak által ismételten esélyt kaptál arra, hogy elfogadd teremtőd kezéből a váltságdíjat. Örökre megszabadulj a múltban elkövetett bűneid terhétől, és új életet kapj Krisztus szava és ártatlanul kiontott vére által. A másik dolog, ami biztos az, hogy te sem tudhatod, mikor ér véget a föld életed. Ezért nem biztos, hogy lesz egy újabb esély számodra a bűneid börtönéből való szabadulásra. Imé, az ajtót előtt állok, és zörgetek. Ha meghallod az én szómat, bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én velem, mondja az Úr Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!